Kedves testvérek, a Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvéből olvasom. Ézsaiás könyve 10. fejezetéből a 20-tól a 22. verset. Tehát Ézsaiás könyve 10. fejezet 20. versétől, így olvasom. És lesz ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael szentjéhez hűségesen. A maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg, és az elvégzett pusztulás elárad. Ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy mennyire komoly befolyással bír az, hogy hol mennyien vannak. A tömeg, a létszám függvénye nagyon sok döntésünk. Sokszor nem is eszmei, elvi alapon hozunk meg mi emberek döntéseket, hanem előnyök és hátrányok alapján. És egyértelműen a legtöbb erénnyel, előnnyel az jár, ha többség mellé állunk. Sokszor anyagi előnyökkel jár, ugye például a politikában, az elfogadottságban érzelmi előnnyel jár, vagy vallási körökben ugye dicsőségesebb, ha nem egy apró kis gyülekezethez tartozunk, hanem akinek van neve. És sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Az ige viszont arra bátorít minket, hogy mindig eszmei elvi alapon hozzunk meg döntéseket. És Isten ezáltal tud csodákat tenni, függetlenül attól, hogy kevesen vagy sokan vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal a legkisebb csoporthoz kell csatlakozni, mert van olyan, hogy Isten áldása van egy ügyön, és ezért éppen sokan csatlakoznak hozzá. Hanem az a lényeg, hogy ne a szemmel látható dolgok alapján, hanem mindig eszmei elvi alapon hozzuk meg a döntést, attól függetlenül, hogy sokan, vagy kevesen, vagy senki nem áll velünk egy oldalon. Általában az eszmei alapú döntések mellett többször állnak kevesen sajnos, vagy maradnak meg kevesen, mint sokan. És ezért mondja az ige, ez az alapige is, amit felolvastam, hogy meg kell tanulnunk maradéknak lenni. Maradéknak lenni nem csak azt jelenti, hogy ez egy természetes dolog, hanem Isten azt mondta, hogy az őt követők sokszor lesznek ebben az állapotban, ebben a pozícióban. És azért hívja fel a figyelmünket erre, hogy megtanuljunk ezzel együtt élni, ezt megfelelően kezelni, nem ettől függővé tenni a döntéseinket, hanem ettől függetlenül hozni meg a döntésünket, hogy éppen kevesen, sokan vagyunk, vagy éppen senki nincs mellettünk. Erről szeretném, ha közösen gondolkodnánk ma, hogy hogyan lehet megtanulni maradéknak lenni. Az állapotot helyesen kezelni és elfogadni. És ehhez először nézzük meg, hogy a Bibliában mi a maradék fogalma. Először talán onnan közelítsük meg, hogy mit szoktak, hogyan szoktunk erre a szóra gondolni, pozitív vagy negatív értelemben. Ugye mindkét értelme van, pozitív és negatív értelme is, és akkor nézzünk néhány példát, hogy melyikből van több. Nézzük először a negatív példákat. Maradéknak ugye a felesleget szokták nevezni sokszor, amire már nincs szükség. Ételből is például, vagy bármilyen hasznos anyagból is, amit felhasználtunk valami hasznos dologra, elfogyasztottunk, az volt az értékes, ami megmaradt, az az értéktelen. Vagy valaminek a legalja, ami könnyen felhasználható, az az értékes, és aztán a legalja, az már a maradék, az már nem olyan jó minőségű. Aztán szokták, biztos mindenki átélte már legalább egyszer életében gyerekként, hogy csapatokat kellett választani, és végül már mindenki elfogyott körülöttünk, és már csak mi maradtunk. Ugye kellemetlen érzés, hogy mi a leggyengébb játékosok közé tartozunk, mondjuk. Pár választásnál is szokták mondani, hogy 40 fölött már nem lehet válogatni, már csak a maradék van. Ugye ezek a negatív példák. Pozitív értelme is van viszont a szónak. Például az iparban a visszamaradt értékes anyag, mondjuk a salaktól megtisztított nemesfém, ami megmarad, az nagyon kevés, viszont az maga az érték. A salak, amiből meg sok van, az meg az értéktelen. Vagy valamilyen válogatóban, ahol a tehetségkutatóban, ott is a legjobb, legtehetségesebb emberek maradnak bent végül, és végül csak egy maradott. Tehát ugye van pozitív értelme is, de talán azt mondhatjuk, hogy inkább több a negatív értelme ennek a kifejezésnek. Egyik maradékhoz tartozni sem könnyű. Akár pozitív, akár negatív értelemben beszélünk róla. Kellemetlen érzés lehet, például az említett példa, hogyha valaki a végére marad, mikor kiválasztják az embereket. De még ha pozitív értelmű maradékot nézzük, akkor is sok elvi döntés kell hozzá. Sok erőfeszítés, mondjuk, hogy valaki a legjobbnak bizonyuljon végül. Sok döntés, sok elvi döntés, sok erőfeszítés. A Biblián végig vonuló kép, hogy Isten is egy népet hívott el, ami sajnos a világhoz képest kicsi. De ahogy megnézzük az ószövetségi nép életét például, ők is hát a birodalmakhoz képest kis létszámú nép voltak, mégis azoknak is csak egy maradéka volt hűséges az elvekhez. Egy része ugye sodródott az árral, a környezeti befolyásokkal, igyekeztek ugye ott is a tömeghez csatlakozni valamilyen módon, hogyha király volt a környező népek, ők is királyt akartak. Ha bálványimádás volt az elterjedt, akkor azért ők is belemerültek abba, és csak egy kis rész volt, még a maradéknak is úgymond csak egy maradéka volt, aki végül hűséges volt. Éppen ezért még ezt a kifejezést is használja a Biblia, hogy a maradék maradéka. Mit jelent ez? Tehát akik akár elvben tiszták, de ezeknek is csak egy része tud a gyakorlatban megállni. Tehát egyre kisebb maradék lesz az, aki végül megmarad igazán elméletben is és gyakorlatban is amellett, hogy mindig eszmei, elvi alapon, az ige alapján hozza meg a döntéseit. És ez nem csak az Ószövetségben volt így, hanem, mint mondtam, a Biblián végigvonuló kép ez. Az Új Szövetségben is látjuk, hogy Jézus kereszt halálakor kik maradtak meg mellette. Gyakorlatilag senki, de még ha azokat vesszük, akik utána azért hűségesek maradtak, akkor a 12 tanítvány. Kereszt halál, akkor még ők sem voltak ott, de utána azért elgondolkodtak és keresték az igazságot, akkor is ez egy nagyon szűk maradék volt az egész zsidósághoz képest. És aztán ők terjesztették el az akkori lakott földön az evangéliumot. Jézus egész a végidőig beszél erről a maradékról, például ott van a 10 szűz példázata. Ott is arról beszél, hogy van egy esküvői sokasághoz képest 10 darab szűz, akik szűzek, akik megőrizték magukat, nem fertőztették meg magukat hamis tanításokkal, ugye ezért szűzek. De még ennek is csak fele az, aki végül, ha bár elalszanak mindannyian, de végül felébred, és van tartalék olaja, amiből tud világítani a lámpása. Akik nem csak vallják az igazságot, és szeretik azt, mert hát a szüzek nyilván mind ilyenek, hanem akik a Szentlélekkel is közösségben vannak, nem csak egy kicsit, mert a balga szüzeknek is volt valamennyi olajuk, őnekik is, bennük is munkálkodott valamennyire a Szentlélek, hanem akik tényleg alá tudják vetni magukat a Szentlélek munkájának, akiknek van tartalékolajuk, vannak a Szentlélekkel szerzett tapasztalataik. Ez egy nagyon szűk maradék lesz ott is. Aztán ott van a juhok és a kecskék példázata, amit szintén a végidőre vonatkozóan mondott el Jézus. Ebben is mind a juhok, mind a kecskék azokat jelképezik, akik kötődtek valamilyen szinten Isten szolgálatához. Mindannyian nagy és hatalmas dolgokat cselekedtek Isten nevében. És mit mond a jobb keze felől, a bal keze felől állóknak? Mondjuk nézzük először azokat. Nem ismerlek titeket. És hiába mondják, hogy hát nem a te nevedben tettünk nagy és hatalmas dolgokat. És Jézus nem ismeri őket. Nem volt közösségük vele igazán. Tették a nagy és hatalmas dolgokat, cselekedetek szintjén próbáltak igazak lenni, de nem volt közösségük igazán Istennel, nem Isten tudta inspirálni az ő cselekedeteiket, nem neki adták a dicsőséget, nem a Szentlélek indítására tették, hanem saját erőből, saját kívánságaik alapján, saját belátásuk alapján. És ott vannak a juhok, akik ugye nem is emlékeztek arra, hogy Jézus mondja, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, jövevény voltam, befogadtatok. És mikor, kérdezik, hogy mikor tettük ezeket a dolgokat. Tehát akik valóban hit által tudtak megállni. Aztán ott van a laodíceai üzenet. Ugye a Jelenések könyvében a 7 gyülekezeti levél, ugye 7 keresztény korszakot jelképezi, ezek mind-mind a kor maradékát jelentették, ezek a gyülekezetek, ezeket jelképezték. És elérkezünk az utolsó gyülekezeti levélhez, a laodíceai levélhez. És mit mond itt a maradékról? Hogy méltatja ezt a maradékot? Ja, nem tudja méltatni, hanem azt mondja, hogy te vagy a nyomorult, szegény, vak, mezítelen, és langymeleg vagy. Tehát ennek a maradéknak is komoly megtérésre van szüksége. Könnyen hátra dőlünk, ha úgy gondoljuk, hogy mi milyen jó, hogy ismerhetjük az igét, az igazságot, hogy mi akkor a maradék vagyunk. De a Biblia sohasem késztette az embert hátra dőlésre, ha úgy gondolja, hogy a maradékhoz tartozik. A maradéknak is komoly megtérésre van szüksége. Ugye a Laodíceának is ott van a 3-as gyógyszer, ugye a szemgyógyító ír, a tiszta látás, aztán a fehér ruha, a tiszta jellem, és a tűzben megpróbált arany, az igaz hit. És ezért érik a maradékot is megpróbáltatások, mert Isten fejleszteni akar bennünket. Kifejezetten célja van velünk. Ugye, mint ahogy az ötvös is azért hevíti föl a nemes fémet, hogy megtisztítsa a salaktól, és még értékesebbé tegye. Ugye a megpróbáltatások igazán azokat érik, akikkel Istennek célja van, akikben értéket lát. És hogy lehet maradéknak lenni, néhány bibliai történetet szeretnék példaként felhozni. Az első Gedeon története, Bírák könyve 7. fejezetében találjuk meg, és innen olvasnék is belőle. Egy szakaszt. Tehát Bírák könyve 7. fejezetéből. Az első verstől. Felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szálltak Harod kutyánál, és a Midian tábora tőle északra volt, a Móri halomtól fogva a földben. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, amely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Azért kiálts a népnek füle hallatára mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységről. S visszatértek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak ott. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, és ott megpróbálom őket néked. És amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az ebb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lett azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 férfiú. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el ki a maga helyére. Eddig olvasom most. Isten olyan időben hívta el Gedeont, amikor a nép eltávolodott tőle, és ezért engedte meg Isten az amalekitáknak és a midiánitáknak, hogy ellenük jöjjenek. Ugye itt is a maradékot próbálta meg tulajdonképpen Isten. Tudta azt is, hogy ezek után Isten tudta, hogy a népnek nem tenne jót, ha könnyen megnyerni a csatát. Mert akkor az egész megpróbáltatás hasztalan lett volna. Maguknak tulajdonítanák a dicsőséget, ahogy itt olvastuk is a második versben. És ezért meg kellett rostálni ezt a csapatot. Az egy, mindig is egy törvény volt Izraelben, hogy nem kellett mindenkinek elmennie a férfiak közül, amikor csatába mentek, hanem akinek családja volt, felesége volt, azoknak nem, azok nyugodtan maradhatnak. Tehát ezek azok voltak, akik valamilyen szinten vállalták már, és olyan élethelyzetben voltak, hogy elmentek a harcra. És fel kellett tenni Gedeonnak a kérdést nekik, hogy ki az, aki fél? Ki ne félne, ugye, háborúba menni, főleg túlerővel szembe. És mondta, hogy akkor azok nyugodtan, ha akiben van is egy kis félelem is, nyugodtan hazamehetnek. Mennyien mentek haza? Hát ugye a kétharmad visszament, 32 000 ember gyűlt össze, és végül 10 000 ember maradt. Több mint kétharmad hazament. És ezután egy újabb próbának kellett alávesse Gedeon ezeket az embereket, ami első olvasásra kicsit érthetetlen, hogy ugye elmentek inni a patakhoz a katonák, és meg kellett nézni, hogy ki hogyan iszik. Ugye nem igazán értjük, hogy miért van ennek jelentősége elsőre. Majd mindjárt megnézzük. És az történt itt, hogy akik úgy ittak, ahogy az elfogadható volt, az mennyi maradt? Végül 300 ember. A 10 000-ből. Tehát 97% itt is kiesett a rostán, végül is 3% maradt meg az eredeti emberek, vagyis hát a 10 000-hez képest, és az eredeti létszámhoz kevesebb, mint 1% maradt. Gondoljuk csak bele, ez az igazi maradék. Kevesebb, mint 1% maradt, akit Isten alkalmasnak látott arra, hogy erre a csatára elmenjen. És hogy miért volt ennek jelentősége, hogy ki hogyan ivott ezzel kapcsolatban, Ellen White-tól szeretnék egy idézetet olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Az ember jellemét, 549. oldal, aki esetleg szeretné felírni, az ember jellemét gyakran a legegyszerűbb dolgok teszik próbára. Akinek célja a veszélyben saját szükséglete kielégítése, nem az az ember, akiben bízni lehet a szükség idején. Az Úr a hanyagoknak és a maguktól semmit meg nem tagadóknak nem ad helyet művében. Azok a néhányak, akiket nem győznek le saját kívánságaik. A 300 válogatott férfiú nem csak bátorsággal és önuralommal rendelkezett, hanem a hit embere is volt. Ők nem fertőztették meg magukat bálványimádással. Isten vezetni tudta őket, általuk szabadulást hozott Izraelnek. A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud szabadítani épp úgy kevés, mint sok által. Őt nem a létszám tiszteli, hanem azok jelleme, akik szolgálnak neki. Mi volt tehát a jelentősége ennek, hogy ki hogyan iszik a vízből? Ugye kétféleképpen lehetett inni. Voltak, akik lehajoltak, és a szájukkal ittak a patakból. És voltak, akik így térdre ereszkedtek, és a kezükkel emelték a szájukhoz a vizet. Mi a kettő közötti különbség? Aki teljesen lehajolt, az elfelejtkezett róla, hogy éppen ő most harcba indul. Őt nem érdekli semmi, csak hogy igyon minél hamarabb. Aki pedig térdre ereszkedett, az ivott, de közben készen állt a harcra is bármikor. Nem feledkezett meg a környezetéről, mert körbe tudott látni. Ez a látszólag aprócska dolog különböztette meg őket, és végül ez a 300 férfi valóban olyanok voltak, akikről azt olvassuk, hogy a hit emberei voltak, Isten ezt tudta róluk előre, akik soha nem adták meg magukat a bálványimádásnak. És nagyon érdekes dolgot mond még itt az idézet, hogy a siker nem függ a számoktól. Új év kapcsán, és ugye sikerekben gazdag, boldog új évet szoktunk kívánni egymásnak. A siker az, mit mondhatunk, tehát, hogy akkor mitől függ, mondjuk így az új évvel kapcsolatban, és hogy mennyire leszünk sikeresek? Hogy szám szerint mennyi anyagi javaink lesznek? Vagy szám szerint mennyien leszünk mondjuk egy ügy mellett, vagy egy dolog mellett? Nem. Attól függ, hogy mennyire bízunk Istenben. És ha hit által oda tudjuk szentelni az életünket Istennek. Még ha látszat azt mutatja, hogy 1%-nál kevesebb is az esélyünk, hogy győzzünk, mint ahogy itt is. Még a 32 000 is kevés volt az amálekiták és a moábiták túlerejéhez képest. Ehhez képest 1% alá csökkentette Isten az emberi esélyt, hogy győzzenek, és majd meglátjuk, hogy hogyan győztek. A siker az az Istennek való odaszánásunktól függ, az odaszánás mértékétől. És akkor olvasnám tovább a történet folytatását, hogy hogyan zajlott ez a csata, a 19. verstől. És lement Gedeon, és az a 100 férfiú, aki vele volt a tábor széléhez, középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtöltek a kürtökkel, és összetörték a korsókat, amelyek kezükben voltak. És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltottak. Fegyverre, az Úrért és Gedeonért. És mindegyik ott állt a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. És mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, fordította az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen, az egész táborban és egész Bécsitáig futott a tábor. És egybegyűjtettek az Izrael fiai Naftaliból, Áserből, és az egész Manasséból, és úgy űzték a midiánitákat. És követeket küldött Gedeon az egész Efraim hegységbe ezt üzenfény. Jöjjetek alá a midiániták ellen, és foglaljátok el előlük a vizeket Bétbaráig és a Jordánt. És egybegyűlt Efraimnak minden férfia, és elzárták a vizeket Bétbaráig és a Jordánt is. és elfogták Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zéjebet, és megölték Orebet az Oreb kősziklájában, és Zéjebet megölték a Zéjeb pajtájában, és űzték a midiánitákat. Orebnek és Zéjebnek fejét pedig elvitték Gedeonnak a Jordánon túl. És még a következő fejezet első versét olvasnám. És mondták az Efraim férfiai néki, miért cselekedted ezt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midián ellen való hadakozásra indultál, és erősen feddőztek vele. Hogy történt tehát ez a csata? Ugye azt látjuk, hogy szinte egy karcsapás nélkül már eldőlt a végkimenetele. Lementek, összetörték a korsókat, kürtöltek. Az a néhány ember, aki volt. Hitáltal ők ilyen magabiztosak voltak. Tudták, hogy az Úr velük van, és ezért hiába kevesebb, mint 1% esélyük volt, ha így nézzük, mégis ennyire biztosak tudtak lenni, hogy az ellenséget teljesen megrémisztették. Ők nem számítottak erre, ők valószínűleg egy könnyű csatára készültek, hogy a túlerejükkel lesöprik ezt a népet. És azt látják, hogy mégiscsak egy erős nép áll velük szemben. Akik ennyire magabiztosak. Ugye összezavarodtak, egymás ellen fordultak, és gyakorlatilag egymást támadva pusztították el egymást. És ezután történt, hogy az efraimitákat ide hívta Gedeon. Róluk azt kell tudni, hogy ők nem jöttek el a harcba. Ők nem akartak jönni, ez az előzmény, amit nem olvastunk, mert nem szerették Gedeont, és nem is akartak ilyen rizikót vállalni, hogy az ellenséggel szembe menjenek. És Gedeon volt olyan nagy lelkű, hogy a végére odahívta őket, mikor már eldőlt a harc, hogy jöjjenek és arassák le ők is a dicsőséget. És ők is aratták le, ugye a Midian két fejedelmét végül ők ölték meg. És mi történt ezután? A 8. vers, fejezet első versében olvastam. Számon kérték Gedeont, hogy őket miért nem hívta a csatába. Ugye szándékosan nem hívta őket Gedeon, mert ellenségesek voltak vele. Nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni őket, nem akarta erőltetni őket, de úgy, ahogy a többieknek kötelességük volt jönni, ők is jöhettek volna, csak nem kaptak külön meghívást. És számon kérték, hogy miért nem kaptak külön meghívást. Következő próba a győzelem után ez volt, és sokszor ezt tapasztalhatjuk mi is, hogy vannak, akik már csak akkor akarnak a maradékhoz tartozni, amikor az már nyerésre áll. És ezt is meg kell tanulni kezelni. Ez is a maradéknak egy próba és egy rostálás, hogy vannak oda nem illő emberek is, akik oda akarnak tartozni, de már csak a dicsőség megszerzéséért. És utána akár még számon is kérik, hogy korábban miért nem hívták őket. Ezzel kapcsolatban is, tehát így ezzel az egész történettel kapcsolatban is szeretnék még egy idézetet olvasni szintén a pátriárkák és profétákból. Amikor Gedeon felszólítására Izrael férfiai csatarendben álltak a midiániták ellen, Efraim törzse visszamaradt. Ők veszélyes vállalkozásnak tartották az erőfeszítést. És mivel Gedeon nem küldött neki külön meghívást, ennek ürügyén nem csatlakoztak testvéreikhez. De amikor Izrael győzelmének híre eljutott hozzájuk, irigyek lettek, mert nem részesültek abban. A midiániták veresége után Gedeon parancsára Efraim emberei a Jordán gázlóit megszállták, így megakadályozták a menekülők szökését. Ennek következtében igen sok midiánitát öltek meg, akik között voltak Zéjeb és Oreb fejedelmek is. Így az efraimiták folytatták a harcot és elősegítették a győzelmet. Mindazonáltal mégis féltékenyek és haragosak voltak, mintha Gedeont saját akarata és döntése vezette volna. Ők nem érzékelték és nem értékelték Isten kezét Izrael győzelmében, és ez a tény méltatlanná tette őket, hogy kiválasztott eszközök legyenek. Igen, tehát ez lett volna az idézet. Csodálatos dolog tehát ez a történet, és ilyet még nekünk nem kellett átélnünk talán ilyen próbát, amin az életünk múlik. Ez ilyen próba volt. Azért egy háborúban az ember élete múlik a döntésein. És az ember mindig próbál úgy helyezkedni, hogy nagyobb esélye legyen a túlélésre. Ha ők biztosra akartak volna menni, akkor vagy menekülőre fogják a dolgot, vagy még időben hazamennek, amikor lehetett, volt rá lehetőség többször is. És végül, akik eszmei elvi alapon hozták meg a döntésüket, nem a létszám alapján, azok tudtak részesei lenni ennek a csodának, amit Isten művelt. Azoknál Isten valóban meg tudja sokszorozni az erőt. És ez igaz fizikai dolgokra is, mert itt egy valóságos történet volt. Valóban az életük múlott rajta. Akkor mennyivel igazabb ez lelki értelemben is, a lelki értelemben folytatott küzdelmekre, az eszmei döntésekre is, hogyha jól döntünk, függetlenül attól, hogy sokan vagy kevesen vannak, akkor tényleg ilyen és ehhez hasonló csodák történhetnek. Következő történet, amit példaként szeretnék most hozni, Illés története, Királyok első könyve 19. fejezetéből olvasnék belőle néhány szakaszt. Tehát a Királyok első könyve 19. fejezetéből olvasnám a 9. verstől. És Illés bement egy barlangba, és ott hált. És imé lett az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta néki. Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték. És csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Maradéknak lenni sokszor csüggesztő, megpróbáló, elkeserítő. Illésnek át kellett élni azt, hogy ő egyedül képezte a maradékot. Legalábbis az ő tudomása szerint itt. Olyan hitehagyás volt ugye Akáb idejében, az ő felesége, Akáb király felesége Jézabel hatására, aki teljesen bálványimádóvá tette egész Izraelt, hogy szinte a Baál és az egyéb pogány kultuszok annyira megfertőzték az országot, hogy szinte Illés maradt egyedül, aki még életben volt. És emellett ugye még szárazság is volt, elég megpróbáló helyzet volt. És hát hosszú ideje tartott már ez, és Illést kimondhatjuk, hogy valóban elkeserítette, depressziósá tette. És nem lennénk ezzel mi sem másképp, ha látnánk, hogy egyedül vagyunk. Azért nagyon ritkán van az ember egy bizonyos élethelyzetben egy elv mellett való kiállás miatt teljesen egyedül. Főleg, hogy ugye itt látni lehet is, hogy akik nem eszmei elvi alapon döntenek, azoknak mennyivel könnyebb. De Isten nem hagy felettébb kísértetni, és mindig küld erősítést, ha szükségünk van. Illést sem hagyta a mélységben. Őt is kiemelte innen. Istennek ugyanis nem az a célja, hogy a maradék szenvedjen. Ő nem szenvedtetni akar bennünket, hogy szomorú, keserű, küszködő életet éljen. Úgy, mint ahogy az ember tragédiája kimondja, hogy az élet célja a küzdés maga. Nem, Isten nem ezt a célt szánja nekünk. Ez sajnos a bűn következménye, hogy a világban a jó oldalon sokszor kevesen vagy egyedül maradunk. De Istennek nem ez a célja, hogy kevesen legyünk. Neki az a célja, hogy sokan legyenek a jó oldalon. Az ő célja az, hogy minden ember üdvözüljön és az üdvösség és az igazság ismeretére eljusson. És erre mutatott rá Hitillésnek is, és ezáltal tudta őt felemelni. Hogy nem ez volt az ő célja, hogy Illés egyedül maradjon, sőt, ő gondoskodott segítségről is. És a 17. verstől olvasnám a folytatást. És lesz, hogy aki megmenekedik Hazázel fegyverétől, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekedik a Jéhú fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, amely meg nem csókolta azt. És ő elmenvén onnét megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amit szántott 12 járom ökörrel, és ő maga a 12-kel volt, és Illés hozzáment, és az ő palástját reávetette. Tehát Isten megmutatta itt Illésnek, hogy van még 7000 ember, akit ő megőrzött, csak Illés nem tudott róla. Akik ugyanúgy hitből hoztak döntést. Sőt, gondoskodott arról is, aki ezt a profétai küldetést tovább viszi majd Illés után. Elizeust is megmutatta neki. Igen, van olyan, aki nem csak hűséges, hanem aki még azon felül még nagyobb terhek hordozására is, a profétai terhek hordozására is alkalmas. Éppen ezért maradéknak lenni, azt mondhatjuk, hogy ideiglenes állapot. Csupán az emberek jelen folyatékosságai miatt van, és Isten együtt szenved velünk, amikor emiatt nekünk szenvednünk kell, hogy kevesen vagy egyedül vagyunk. De az ő célja az, hogy végül megszaporítson bennünket. És Istennek eredetileg is az volt a célja, hogy az ő népe nagy néppé legyen, és az igazság ismeret az egész földön elterjedjen. Pátriárkák és profétákból olvasnánk ezzel kapcsolatban egy idézetet. Pontosabban a Proféták és királyok című könyvből. Isten az ő népét Kánaánba helyezte, hogy az erkölcsi romlás áradatát megállítsa, hogy az ne árassza el a világot. Ha Izrael hűséges marad Istenéhez, győzelemről győzelemre vezette volna. Mert a kananeusoknál még nagyobb és hatalmasabb népeket is kezébe akart adni. Az ígérete ez volt. Mert ha szorosan megtartjátok minden parancsolatot, amelyet én parancsolok néktek, akkor kiűzi az Úr mindazokat a nemzeteket ti előletek, és úrrá lesznek nálatoknál nagyobb és erősebb nemzeteken. Minden hely, amelyet lábatok talpa megnyom, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig, folyóvíztől az Eufrátesz folyóvizéig, nyugati tengerig lesz a ti határotok. Nem állhat meg senki előttetek, az Úr műveli ezt a ti istenetek. Tehát Isten nem azt akarta, hogy az ő népe között mindig csak néhány ember legyen, aki hűséges hozzá. Azt szerette volna, hogy az egész nép hűséges legyen, és az egész lakott földön elterjedjen az evangélium. És Istennek ez a célja nem változott. Továbbra is a maradékot sokká szeretné tenni. De ez csak úgy lehetséges, ha az a maradék mindvégig hűséges marad. Ha nem az elvek feladásával próbálunk többen lenni, hanem hogyha a legvégsőkig hűségesek szeretnénk maradni. Ahogy a mártírok vére magvetés volt a korai keresztények között, úgy tudja Isten a maradékot mindenkorban megszaporítani. És végül két igét szeretnék olvasni, ami a maradék tulajdonságaira mutat rá, különösen a végidőre vonatkozóan. kis proféták írnak erről sokat, maradékról és a végidő összefüggéseiről. Az első, igen, Mikeás könyve 5. fejezetéből van. Mikeás könyve 5. fejezetéből a 7. és 8. verset olvasnám. Mikeás 5:7-8. És Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint zápor a fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. A Jákob maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lesz, mint az oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betört tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Érdekes nagyon ez a két ige egymás után, ugye? Nagyon ellentétes tulajdonságokat fest le a maradékról. Először is azt mondja, hogy olyan lesz, mint az Úrtól való harmad, zápor a fűnek, és olyan, aki nem emberben reménykedik. Tehát ugye itt egy olyan tulajdonságot emel ki, ami egy nagyon pozitív, vonzó tulajdonság, hogy kedvesség, szeretet fog belőle áradni, ugye zápor lesz a fűnek, Úrtól való harmat, vonzó lesz az ő közelükbe lenni. Ugyanakkor azt mondja, hogy ha kell, olyan is tud lenni, mint az oroszlán kölyök a juhok nyája között, amely a betört tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Milyen tulajdonságokat fest le, és miért ez a két ellentétes tulajdonság a maradékról? Az első azt mondja, így modern kifejezésekkel élve, hogy magas érzelmi intelligenciával, tapintatossággal, kedvességgel teljes elfhű emberek lesznek a maradék, ugye? Ezt értjük is. Második viszont azt mondja, hogy ugyanakkor nem bigott, megvezethető, befolyásolható emberek. Hogyha látják, hogy baj van, akkor cselekedni tudnak. Határozottan ki tudnak állni az igazság mellett, de mindezt annak hátterén, hogy ilyen érzelmi intelligenciával, tapintatossággal, kedvességgel, elhűséggel rendelkeznek, mint az első versben. Nem ész nélkül törés tipor, csak akkor, amikor ki kell állni valami mellett, akkor tud határozott lenni, amellett, hogy közben tapintatos és kedves. Úgyhogy egyébként szelídek maradnak. Ez egy olyan tulajdonság, amit az ember nem tud ezt a kettőt magától létrehozni. Vagy az egyik, vagy a másik végletbe esik. Vagy kemény, szigorú, durva emberré válunk, vagy ugyanakkor megvezethető, befolyásolható emberekké. Akiben ez a két tulajdonság egyesülni tudott, az Jézus Krisztus. Amikor a farizeusokkal szemben ki kellett állni, mert lábbal tiporták az igazságot, akkor határozottan tudott felszólalni. Mérges kígyóknak fajzatai. Amikor a templomot meg kellett tisztítani, mert olyanok nyerészkedtek ott, akik jól tudták, hogy annak mi a következménye és hogy az bűn, akkor ki tudta őket űzni. De közben olyan isteni tulajdonság sugárzott belőle, hogy a gyerekek mentek oda hozzá és ültek az ölébe utána, hogy tanítsa őket. Csak ő tudta ezt a kettőt összeegyeztetni. Tehát amit itt leír a maradékról Mikeás proféta, az isteni tulajdonság. Isten a maga tulajdonságaival tudja felruházni tehát a maradékot. És az utolsó ige, amit olvasnék, szintén innen a kis profétákból csak néhányat kell lapozni, Sofóniás könyve 3. fejezetéből a 12. és 13. vers. Sofóniás 3:12-13. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugszanak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Ennek a maradéknak, habár kevesen vannak, habár kellemetlen lehet e közé tartozni. Mégis olyan békessége lesz, ami a körülményektől független. Azt mondja, hogy ha bár nyomorult és szegény ez a nép, mégis azt mondja, itt a bárányokhoz hasonlítja, hogy legelésznek, lenyugszanak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Nem az ő nyomorúságukkal, saját nyomorúságukkal lesznek elfoglalva, az ő szegénységükkel. Ez nem fogja őket leterhelni felettébb. Habár támadás alatt vannak, megtanulnak ezzel együtt élni, és olyan mentális állóképességre tesznek szert a Szentlélek által, hogy állandó lelki békesség lesz rájuk jellemző. Hát nem nagy dolog lenne e közé tartozni. E közé, a maradék közé viszont nem lehet csoportosan tartozni. Hogy én csatlakozok valahova, és akkor megérkeztem a maradékba. Igen, Isten fog mellénk rendelni embereket, mint hogy Illést sem hagyta sokáig egyedül. Mindig fog mellénk rendelni embereket. De végül is egyéni, eszmei, elvi alapú döntés alapján lehet ehhez csatlakozni, és ebben megmaradni. És Isten végül meg fogja sokasítani ezt a népet. Hogy olvashatjuk Ézsaiás könyvébe is, hogy lesz az utolsó időben, hogy sokan jönnek az Úr házának hegyéhez. Népek sokasága és pogányok özönlenek hozzá. Ugye olvassuk Ézsaiás könyve második fejezetének az elején. Aztán Jelenések könyve 19. fejezetében is olvassuk, hogy mit látott az utolsó idők, ha bár nagyon kis maradék lesz, de mit látott az utolsó idők hívő népéről János apostol. Láttam én mi is egy nagy sokaság. Megszámlálhatatlan sokaság. Hogy Istennek az a célja, hogy ez a maradék ne legyen sokáig maradék, hanem megsokasítsa ezt. Ő ezt akarja, és végül megszámlálhatatlan sokassággá akar bennünket tenni az örök életben. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ne az alapján hozzuk a döntéseinket, hogy hol mennyien vannak, hanem megtanulhassunk igazán maradéknak lenni, és elnyerhessük azt a békességet, ami csak a maradéknak jár. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy Jézusunk által példát hagytál arra, hogy milyen igazán maradéknak lenni, hiszen ő sokszor egyedül volt, őt sokszor még a tanítványai sem értették meg, de mindvégig kitartott amellett, amit ő véghez szeretett volna vinni, eszmei, elvi alapon, hogy benne egyesülhetett az igazság és a kegyelem. Köszönjük, hogy ezt az isteni tulajdonságot nekünk is meg tudod adni, hogy meg tudsz tanítani bennünket arra, hogy el tudjuk fogadni, ha maradék vagyunk, hogy ne tegyük függővé a döntéseinket azáltal, hogy hol menjen vannak. De azt is köszönjük, hogy láthatjuk, hogy nem ez a végcél. Ez csak egy ideiglenes állapot. És ha ebben kitartunk, akkor végül a nagy sokasághoz, az üdvözült sokasághoz tartozhatunk. Kérünk, segíts, hogy elnyerhessük azt a békességet, ami csak a maradéknak adatik meg, és addig ne nyugodjunk, amíg ezt meg nem kapjuk. Kérünk, segíts megaláznunk magunkat, és minden döntésünket hitből hoznunk meg, Jézus nevében. Amen.